Hadd áldjunk és magasztaljunk téged, világ megváltója, megváltó Krisztusunk, hogy itt vagy közöttünk, és nem azért, mert mi úgy képzeljük, vagy úgy gondoljuk, hanem azért, mert te ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman a te nevedben együtt vannak, ott vagy közöttük. És köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki megszervezted ezt az alkalmat is. Köszönjük, hogy előbb ismertél minket, mint mi ismerhettünk volna. Köszönjük, hogy a te Golgotán bemutatott áldozatodért lehetünk megváltott gyermekeid, lehetünk közösség. Urunk, szeretnénk együtt dicsőíteni, magasztalni téged ezen az estén is, és az előttünk álló hétnek alkalmain is, de Urunk, úgy van az, hogy te kell, hogy a mi szívünkben úrrá légy, lelkednek hatalma alatt állva, tudunk megfelelő Isten tisztelettel kedveskedni neked. De tudjuk, Urunk, nem az a fontos, amit mi mondunk, amit mi cselekszünk, hanem az, amit te mondasz, mert egyedül a te ígéd örökké való, és a te ígéd az a fundamentum, amelyre bízton lehet építkezni. Hadd könyörögjünk éppen ezért, hogy a te ígédet árasz ki közöttünk, és add, hogy mi leborulva álljunk te előtted, az is, aki hirdeti az ígét, az is, aki hallja, hogy így juthasson el a te ígéd a mi szívünkbe, tisztítva, megváltoztatva, újjászülve bennünket. Kérünk, hogy áld meg szolgáló testvérünket, a te lelked vezérelje gondolatait, irányítsa beszédeit, hogy azt tegye, azt szólja, ami kedves te neked. És kérünk, hogy te munkáld bennünk a lelki vágyat, az éhséget, a lelki kenyér az ige után, hogy ne hiába hangozzék a te ígéd. Kérünk, hogy fogadd el imánkat, áld meg a mi együttlétünket. Ámen. Foglaljunk helyet, és énekeljük a 153-as énekünket, annak a második, harmadik és negyedik versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, ő, kit éjjel-nappal angyalsereg áld s magasztal.
Thank you.
Köszöntöm Szeverényi János testvérünket, lelki pásztor testvérünk, aki 500 kilométerről érkezett közénk, és elvállalta, hogy ennek a hétnek, hétfőket, szerda és csütörtök estéin az ígét, az evangéliumot hirdesse. Hát most megkérem, hogy végezze el a ma estéli szolgálatot, bizonyságtételt, aztán ének és áldás után meghallgathatjuk a gyülekezet zenekarának is a szolgálatát. Most pedig átadnám a helyet, a szót lelki pásztor testvérünknek.
Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a testvéreket, köszönöm a meghívást, örülök, hogy együtt lehetek a közösséggel, a gyülekezettel. Több éve tart már a kapcsolat, nagyrészt ugye az ifjúsággal, fiatalokkal. Ha jól számoltam, délután háromszor lehettem már jelen nyári táborozások alkalmával, meg más egyéb C-s és egyéb alkalmakkor Erdélyben és máshol is. Úgyhogy nem érzem magam annyira vendégnek, sőt, Isten kegyelméből most már 30 éve járhatom tulajdonképpen a Kárpát-medencét, és az elmúlt 15-20 évben meg intenzívebben, és leginkább az evangéliummal, evangélium hirdetéssel. Éppen tegnap délután még a Szlovákiához tartozó Felvidéken egy kis református gyülekezetben voltunk együtt, és arra gondoltam, hogy a testvéreknek elmondom, hogy ott milyen községnevek voltak, és honnan jöttek össze erre az evangelizációra a testvérek. Egy kis református gyülekezetről van szó, akiknek mondtam, hogy jövök ide ma, és küldik az üdvözletüket. És ez a kis falu, a falu neve Felső Patony. És aztán jöttek a környékről Diós Förge Patonyból, Alistálból, Dévényből, Pozsonyból, Pozsony 40 kilométerre van ettől a helytől, Bős faluból, Somorjáról, Dunaszerdahelyről, Marcelházáról, és Csécsény Patonyból, és Nagymegyerből. Tehát az ő szeretetteljes köszöntésüket hozom a testvéreknek. Tiszteltes úr arra kért, hogy néhány szóban mutatkozzam be. Békés Csabán születtem egy nagy családban, 11. gyermekként, van egy öcsém még, szüleim bibliolvasó emberek voltak. Amikor a kommunizmusban betiltották a mozgalmi kereszténységet, ahogy a C-t is, és más egyéb ilyen alkalmakat, édesapám laikus, iparos ember volt, de igehirdető volt, és házaknál voltak a bibliórák, a mi házunkban is, minden vasárnap, meg minden hétfő, meg minden csütörtökön, úgyhogy ilyen légkörben nőttem föl. De én aztán kamasz éveimben nem dicsekszem ezzel, de igyekeztem magamat ettől hát függetleníteni. Azt hittem, hogy olyan könnyű Istentől elszakadni, elszabadulni, aztán ő utánam jött. Annak ellenére, hogy nem szándékoztam különösebben megtérni, meg templomba járni, Bibliát olvasni, ő utánam jött testvérek által, barátok által, és magához szeretett. Ez az életem legnagyobb eseménye, hogy az ő kegyelméből hitre juthattam, megtérhettem, újjászülettem, és aztán kaptam az elhívást, meghívást, és azóta szolgálok. 4 gyermekünk van Budapesten, Cinkotán lakunk a 16. kerületben. Munkám jelentős része az év fele körülbelül ilyen utazás, úti szolgálat. Kárpátalján, sok-sok református gyülekezetben, cigánymisszióban, Felvidéken, nemrég Szlovéniában jártam az ottani evangélikus egyházban, és hát sokfele Erdélyben, sokfele evangélikus testvérek felé, de természetesen Isten nagy családjában lényegileg a felekezeti határok nem választanak el, ha egy a közös nevező, ha egy a hitünk. És aztán média munkát is végzünk, újságot szerkesztünk, rádiós programokat is, ha Isten megadja, akkor nem sokára a kolozsvári rádióban is megjelenik majd a mi műsorunk hetente, és sok egyéb szolgálatunk van, Isten kegyelméből élünk, vagyunk. Azt javaslom még, helyünkön ülve maradva, de mondjunk el egy fohászt. Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás most és mindenkor és mindörökkön örökké. Köszönjük, Urunk, hogy együtt lehetünk a Te szent nevedben és jelenlétedben. Köszönjük, hogy Te szeretetből szeretetre alkottál és teremtettél meg mindannyiunkat, és neked az az akaratod, hogy egy se vesszen el közülünk, hogy mindnyájan hitre jussunk, megtartassunk, megismerjük az egyedüli igazságot, az Úr Jézus Krisztus személyét, és átéljük a szabadulást, bűnbocsánatot, hogy legyen üdvösségünk, békességünk, minden, amit csak tőled kaphatunk, amit a világ nem tud megadni. Kérünk, Urunk, legyél velünk ezekben a percekben, ezeken az estéken, hogy ne maradjunk magunk, hogy Te szólíts meg minket, üssön szíven a Te igéd, ahogy a jeruzsálemi férfiakat valamikor és abból egyház született, add, hogy ne maradjunk abban az állapotban, amiben vagyunk, hiszen Te azt akarod, hogy megújuljunk, megváltozzunk, hogy a Te arcod és képed kiábrázolódjék rajtunk és bennünk. Kérünk, áld meg a Te igédet, a Te szavadat, hogy ne csak rólad elmélkedjünk, gondolkodjunk, hanem átéljük azt a csodát, hogy maga az élő Isten szól hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy Te kegyelmedből ezt megteszed, Te tudod, hogy mit hagytunk otthon, mi van a mi életünkben, idegrendszerünkben, mire van szükségünk igazán, azt add meg, Urunk, amire igazán szükségünk van. Szeretetedbe, kegyelmedbe ajánljuk magunkat. Amen. Szeretett testvéreim, bevezetül még a napi kalauzból, bibliaolvasó kalauzból, hadd idézzek egy igét, számomra nagy biztatás volt ehhez a szolgálathoz. Lukács evangéliumából a százados Jézus elé küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Többen kérdezik, hogy mi értelme az ilyen evangelizációknak, hiszen vallásos emberek vagyunk, jó emberek vagyunk, járunk templomba, most is milyen jó helyen vagyunk. Nem úgy, mint a világ, meg az istentelen emberek. Én azt hiszem, hogy lelkésznek, presbiternek, hívőnek, napi bibliaolvasónak is, meg olyannak is, aki csak időnként jár templomba, mindnyájunknak az élő Úrra van szükségünk, arra, hogy ő ha hajlékunkba, életünkbe, családunkba, konyhánkba jöjjön. Tehát ne csak ma este a templomba, az is nagy dolog, de még inkább az életembe, szívembe, mert rászorulunk, mert a megtérés után is emberek maradunk, tehát törékenyek, sokszor rondák, és bűnösek, és gonoszak, akiknek szükségük van újra és újra megújulásra. Reformátorok azt tanították, hogy mindig megújulásra van szüksége mindegyikünknek. Mindig előbbrébb és feljebb, hogy Isten munkálkodjon közöttünk. Ez az egyik. A másik meg az, hogy a hívőket, akik igazán hívők, akik igazán folytatják az imaharcot, akik igazán próbálják Jézust követni a hétköznapokban, azokat bizony intenzíven támadja az ördög, a gonosz. A test, az ördög, a világ, megvannak a küzdelmeink, megvannak a harcaink. Sok keresztény ember csodálkozik azon, hogy hogy történhetett ez meg velem, az én házasságommal, az én családommal. Pedig én jó templomos vagyok, én hittem az Istenben. Hát a hívőket is támadja a gonosz, nekünk is megvannak a harcaink, és ez érdemes komolyan venni, ezzel számolni, mindezt bevallani, hogy ne legyenek végső nagy bukások és elkeseredések. Az evangelizációs hét motto igéje így hangzik, amit láttunk a meghívókról is. Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Szokták mondani teljesen jogosan, hogy az Isten munkája, az ő kegyelmének a munkája nagyon sokszor ott kezdődik, ahol a mi ügyeink, dolgaink véget érnek. Sokan mondják, de hát mennyit imádkoztam, mennyire akartam, mennyire szerettem volna. Akár a magam életébe, vagy mások életébe, Isten áldását, az előbrehaladást, a hitrejutást, megtérést, gyógyulást, és nem történt meg. Isten megengedi azt, hogy átéljük, hogy mennyire lehetetlen emberek vagyunk sokszor. Milyen lehetetlen helyzetek vannak. Valóban milyen lehetetlen tud lenni egy fiú, vagy egy lány egy családba. Milyen lehetetlen állapotba tud kerülni egy házasság, egy hívő ember is. Még inkább, ha nem hívő ember. Teljesen lehetetlen. Tehát mi nem mondjuk olyan könnyen ki, hogy ó, nekünk a hívőnek minden lehetséges, semmi problémánk nincsen. Dehogy is nincs. Dehogy is nincs. Sokszor neki ütközünk falaknak, köveknek, szikláknak, és nem az törik össze, hanem sokszor mi magunk. És keserűen átéljük, hogy lehetetlen. És ezeknek szól Isten igéje. Ilyenkor szólal meg Isten igéje, hogy ami lehetetlen az embernek, az Istennek lehet, az Istennek lehetséges. Persze nem akármi, nem produkcióról van szó, nem arról, hogy mi ugráltatjuk az Istent és befolyásoljuk, hanem itt lényegileg az üdvösségről. Arról olyan összefüggésben mondta ezt Jézus, amikor szóba került, hogy Jézus elmondta a tanítványainknak, hogy a gazdagok milyen nehezen üdvözülnek. Hát nem csak pénzben lehetünk gazdagok, bármiben. Akár miben érezhetjük magunkat gazdagnak, amiről a Jelenések könyvében olvashatjuk Jézus szavait, hogy te azt mondod, hát az egy gyülekezet, akinek ezt Jézus üzeni, azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. Lehet, hogy néha így vagyunk. Hát mit kell nekünk már megváltozni? Ilyen vagyok, 40, 50, 80 évesen, ilyen vagyok, ilyen is maradok, nincs nekem szükségem semmire. És Jézus üzeni ennek a gyülekezetnek, hogy de nem tudod, hogy te vagy a szánalmas, a nyomorék, a szegény, és kérd tőlem, és vágyódj felé, mert én vagyok a te Istened, a te gazdag Istened, aki meg tudlak téged áldani. Az olyan áldással, ami csak tőlem jöhet és jön. Tehát nem akármiről szól ez a biztatás, ez az ige, hogy ami lehetetlen az embereknek Istennél lehetséges, hiszen nem mindenre van ígéretünk. Testvérek, arra nincs ígéretünk, hogy mindig minden szervünk meggyógyul. Mindig minden betegségből kigyógyulunk. Megtörténhet az is. Átéltünk csodálatos gyógyulásokat is. Emlékszem, egyszer előjegyeztek egy ambuláns műtétre, nagyon érzékeny, nehéz műtétnek készülődött, bementem, még pénzt is kellett hozzászerezni, és akkor rám világítottak, jött három orvos vett körül, és azt mondja a doktornő, hogy tiszteltes úr, jól imádkozott, mehet haza. Én 30 éve foglalkozom ezzel a betegséggel, ez nem szokott elmúlni, ilyen nincs, hogy ez elmúlik. Hát persze, hogy imádkoztam, senki se szereti, ha műtik, de persze abban a tudatban, hogy Istenem, én ezt nem erőltetem, nem erőlködök, de ha lehetséges, adj nekem gyógyulást, még inkább a lelkemnek, szívemnek, adj békességet, ha neked tetszik, gyógyíts meg, de hát megyek műtétre, és azt a gyógyszert be kell venni, annak a műtétnek alá kell feküdni, de Isten megteheti, hogy akár testi nyavajáinkból, nyomorúságunkból is időnként meggyógyít, de minden az ő dicsőségét szolgálja, legalábbis azt, hogy közelebb kerüljünk Isten országához. Tehát erre nincs ígéretünk, hiszen a legbuzgóbb hívők is általában meghalnak, általában. Ugye? A legbuzgóbb hívők is, mert van ilyen irányzat a kereszténységben, hogy aki hívő, az nem lehet beteg. Ez, tudom, errefele is van ilyen irány. Ez butaság, ez hazugság, ez félreértés. Nem akarom őket bántani, mert ők sokszor komolyan gondolják ezt, de ilyen ígéretünk nincs az igében. Arra viszont van, hogy amivel szemben mi teljesen tehetetlenek vagyunk a bűn, az ördög és a halál. Jézus arra ígért teljes szabadulást. Arra ígért szabadulást. És ez a nagy kérdés, hogy akár ma, most, szeretett testvérem, ha te vagy az én életemben, uralkodik-e a bűn, uralkodik-e a halál és az ördög? Hát ez olyan keményen hangzik, És azt könnyen mondhatjuk, hogy nem, hát nem vagyok én bankrabló, nem ütöttem le senkit, nincsen semmi ördögi tapasztalatom, élményem. Hát ez nem ilyen egyszerű, testvérek. A bűnnek ereje van. A bűn az erős. A bűn az újjászületett embernél is erősebb, ha kieresztünk, ha lazítunk. Ha azt mondjuk, mint Dávid, hogy ez nekem szabad, én ezt megengedhetem most már. A bűn az le tudja győzni a megtért embereket is sokszor. A megtért ember is meg tud bolondulni, hogy szoktuk mondani. És elmegy az esze. De Isten elküldi az igéjét, és ez már evangelizáció. A bajba jutott embernek elküldi az ő szavát, az ő igéjét, ahogy Nátán prófétán keresztül eljutott az ő szava, józanító, megtérésre hívó, kemény és kegyelmes szava a megbolondult Dávid királynak is. A bűnei miatt megbolondult Dávidnak is. És aztán nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy igenis a halálnak ereje van, mert félünk a haláltól. Legtöbb ember fél, és ez benne van, bennünk van, hogy összeszorul a torkunk, szívünk, sokszor nem tudjuk, hogy mi lesz velünk a finisben, az agóniában, hogy lesz, és egyáltalán komoly hívő emberek, idős emberekkel is voltam több ilyen helyzetben, éri még őket, sokszor, nem mindenkit, de a finisben is ér sokszor nagy kísértés, hogy igaz-e, hogy lesz ez, mint lesz ez, nem csak a paniti temető a végállomás, tényleg az Úrhoz megyünk. Tényleg van örök életünk? Az igében azt olvassuk, hogy megszabadítja azokat, akik a haláltól velló félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert Jézus él, Jézus élő valóság. Csak ezért térhettek meg az első tanítványok, aztán a 3000 Jeruzsálemben, és aztán az évszázadok alatt, 2 évezred alatt százak és milliók, mert Jézus él. Jézus a halottat is kihívja a sírja. A negyednapos hullát is, ha szólt hozzá, hogy Lázár, jöjj ki. És Jézus így tud megszólítani egy lelki-szellemi halottat is, gyermekeinket, unokáinkat, szomszédjainkat, sőt, ha azt mondjuk, hogy mi élünk, hogy mi hiszünk, hát mi is halottak voltunk bűneink miatt, de ő megszólított minket. Eszem ágában nem lenne nekem se templomba lenni ma este, és ilyen életet élni, ha ő nem szólított volna meg olyan szóval, azzal a szóval, amivel a világot teremtette, amivel Lázárt kihívta a sírból, amivel azt mondta, hogy a másik embernek, hogy megbocsátatta a te bűneid. És ha azt mondjuk, hogy nincs túl nagy gondunk az ördöggel, hát testvérek, Jézus szavai szerint, ahol hazugság és bántás van, ott a gonosz dolgozik. Ahol hazugság és bántás. Ez egy gyülekezet, ha az egy imakör, ha egy egyház, akkor is ott a gonosz dolgozik. A gonosz jár templomba, a gonosz jár szent alkalmakra, és hisz Istenbe. Ezt a Bibliából tudjuk. Hiszi Isten létét. Ott van, ahol Jézus munkálkodik. Amikor Jézus megjelent, aktivizálódott a gonosz. Amikor a mi életünkben megjelenik, engem is támad, ma is, meg egész életünkben. Minél inkább Jézuséi vagyunk, annál inkább ott van. Liheg, gyűlölködik, örjöng, bomlaszt, házasságot, családot, egyházat, mindent. Ami egy volt, ami egybe volt, az ketté hasítja. Diabolos, ez a neve, szétdobáló, szétszedő. Könnyű ilyen értelemben mondom jelképesen a patanyomokat észrevenni, hol bántás, hazugság, életellenesség van. Ott a gonosz dolgozik. Tehát szükségünk van Jézusra, szükségünk van evangéliumra, örömhírre, az örömhír pedig az, hogy ő megvált, kiszabadít, kihoz a bűn kényszeréből. Ez nem azt jelenti, hogy szent fazekak leszünk, hibátlanok, tökéletesek, de arra törekszünk, hogy hibátlanok legyünk. És mindig előbbre és feljebb tud vinni minket, de megtöri az életünkben a bűnnek az erejét, hogy nincs az a kényszerünk, hogy muszáj pletykálkodni. Muszáj gonoszkodni, muszáj bevágni az ajtót, muszáj kiabálni a másikkal, muszáj félni a haláltól, és a többi. Nem nyom le, nem tesz rabszolgává. Időnként elbukok, időnként elfáradok, azt szólhassuk az igével, legkülönbek is elfáradnak. De akik az Úrban bíznak, az életük gyökerei az élő Úrban vannak, nem egyszerűen hagyományban, folklórban, őseinkben, hogy a nagyapám is presbiter volt. Hát szép dolog, de velem mi van? A bűn, a halál és az ördög hatalma összefüggésében. Be vagyok írva anyakönyvbe. Na, de az életkönyvébe be van-e írva a nevem? Ezek az izgalmas kérdések. És szól hozzánk az Úr, keres minket. Jeremiás próféta könyve első fejezete, első verstől olvasom Isten igéjét. Jeremiásnak, Hilkiá fiának a beszédei, aki a Benyámin földjén, Anátótban lakó papok közül való volt. Ő hozzá szólt az Úr igéje. Testvérek, mert nem minden paphoz szól az Isten igéje. Éppen múltkor jártam valahol, és egy kedves, aranyos papbácsiról, lelkészbácsiról volt szó, de ő 30 éve még saját prédikációt nem mondott el, mindig felolvas valamit. Ott van, kedves, tel is van a temploma. Szeretik az emberek, de nem tud prédikálni. Valamitől, valamiért. De hát ilyet olvasunk az igében, a Bibliában is, amikor az idős főpap Éli ül a templomban, Silóban, a központban, az egyház központban, fáradtan nekidől az ajtófélfának, és akkor éjszaka jön a kis Sámuel, hogy valamit hallottam. Pap bácsi, Éli bács, valami szólt nekem. És Élinek eszébe se jut már, hogy él az Úr, hogy Isten szólhat. Isten szólhat a kórházban, amikor tolnak be a műtőbe. Isten szólhat hajnalban, amikor nem tudok aludni. Mi miatt? Bármi miatt, bűneim miatt, a gyerekem nyomorúsága miatt. Isten él, Isten szól. És van olyan, hogy az elhívottak, a bibliás egyháznak nevezett evangélikusok, lutheriek, kálviniak nem is olvassák a Bibliát, nem is hallgatják az Úr szavát. Nem. Az Isten él, és az Isten nem csak a templomban akar hozzánk szólni, hanem leginkább a szívünkben. Szeretett testvérek, az igében azt olvassuk, mint profécia, hogy a messiási korban, hát abban élünk, tehát amiben már Jézus eljött és itt van, mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Ez van az igében. Mindnyájan. Szükséges, hogy összejöjjünk. Szükséges, hogy legyenek időnként alkalmak, ige hirdetések. És ha nem tudok eljutni? És ha olyan beteg vagyok, és a katonának visznek, és a kórházban vagyok, és ha akadályoztatva vagy, és ha kollégiumban, és bárhol, ahogy sodorja az élet a gyerekeinket, fiataljainkat, ha nincs a szívében templom, az Isten jelenléte, elsodor minket a világ. Isten azt akarja, hogy az ő szavát, az ő hangját meghalljuk. Megnyíljon, megnyitotta a füleket, megnyitotta a szemeket Jézus, hogy halljuk és értsük, hogy ő nekem mit akar mondani, az én életemre vonatkozom, nem úgy általánosan. A Biblia teli van nevekkel, hogy az Isten megszólít embereket. Mózes, Mózes, és sokszor duplán mondja nevet. Saul, Saul, Péter, Jóna fia, és a többi. Most nem úgy általában gyülekezett, hanem te és én. Isten igéje azt mondja, neveden szólítottalak. Hallottam-e már a nevemet? Ő keres engem, tud rólam. Olyan szép az, ha Isten megadja, talán lesz erről szó, hogy Jézus meglátja Pétert, és azt mondja, te Simon Jóna fia vagy. Hát miért mondja ezt Jézus? Ismeri őt, nevén szólítja, tud mindent. Na, hát keres így minket, és meg akar szólítani. És bizony nagy csoda, amikor egy pap, egy presbiter, egy apa, mert az apa is a család papja kell, hogy legyen a reformátori tanítás szerint, hallja az Isten igéjét és továbbadja környezetének. Szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Negyedik vers, így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Hogy megkérdeznénk valakit, hogy na hát, ha az Isten megszólal, és valakinek mond valamit, na mit mondana? Hát biztos valami ilyesmit, hogy térj meg, bánd meg bűneidet, jár templomba. Evangelizációt hirdetünk. Hát evangelizáción is. Miről szoktak beszélni? Bűnökről. Sok-sok bűnünk van, gonoszságunk van. Térj meg, add át a szívedet. Fogad be Jézust? Ezek rossz dolgok? Nem, ez nagyon jó. De van, aki ezt nem hallja meg, ezt nem tudja meghallani, nem érti. Ahogy mondtam, én is bibliaolvasó családban nőttem föl, nekem prédikált édesapám szegény, a lelkész, a mindenki, nem értettem. Fogalmam sem volt, hogy mi ez. Miről akarnak engem meggyőzni, hogy én bűnös vagy? Miért lennék bűnös? Nem értem. Hagyjanak engem élni. Minden jót tiltanak, úgy gondoltam. És Jeremiáshoz így szólt Isten, hogy mielőtt megformáltalak az anyamékben, ismertelek. Tehát nem azt mondja először, hogy térj meg, hanem azt mondja, hogy ismerlek, szeretlek, tudok rólad, tudok rólad. Olvassuk a gyönyörű Zsoltárban, imádságban azt a képet. Zsoltáros imádkozza Szentlélek által, hogy már látták formálódó csontjaimat, a te szemeid. Édesanyám, méhében akkor voltam. Hát 2-3 éves korunkig még nem is tudunk magunkról, és a Zsoltáros átéli ezt, hogy Isten őt akarta, szerette, és látta már a kicsi magzatot is. Jeremiásnak még többet értettett meg vele Isten, még Jeremiással, azt mondja, hogy mielőtt megformáltalak az anyamékben, már ismertelek. Testvérek, akár itt a templomban, vagy templomon kívül, ha van valaki hívő, vagy nem hívő, imádkozó, vagy imádkozni nem tudó, azt tudja meg, hogy őt az Isten akarta, az Isten akarta. Az Isten életre, szeretetre teremtett mindnyájunkat. És milyen különös, egyszer elmesélte édesanyám, hogy 922-ben született apám is, és akkor is nagy válság volt, szegénység, nyomorúság, több gyerek volt mindkét családban is. Amikor a szüleim magzatok voltak, mindkét helyen a nagyszülők kimondták fölöttük a halálos ítéletet, nem tudjuk megszülni őket, felnevelni. És aztán mindkét családban meghalt egy már élő nagyobb bacska gyerek. És ez úgy megrendítette ezeket az én nagyszüleimet, hogy megtartották a szüleimet. Én hiszem, hogy őket az Isten, és tudom, hogy akarta. Ha saját anyánk vagy apánk nem akar, Isten akkor is akar. Ha saját magamat utálom, Isten akkor is akart engem. Ha mások azt mondják, hogy vagy azt sugározzák felünk, mert nem mindig mondják ki, hogy minek vagy, teher vagy, mennél el innen. Hányszor kifakadunk családban is, akár mondjuk, akár nem. Elegünk van magunkból, másokból. Ez az evangélium, ez szól nekünk. Hogy Isten akart téged. Az a barátom, aki engem Jézushoz vitt, most olvastuk, hogy barátok, hogy is volt az igében, hogy a százados Jézus elé küldte barátait. Vannak ilyen jó barátok, akik ingáznak Jézus és köztünk. Nekem is volt egy ilyen barátom, fényképész barátom, én is fotós voltam, és vitt Jézushoz, de én nem akartam. De ő olyan tapintatta, olyan szeretettel imádkozott, hívogatott, hogy aztán na, csak belementem. Hát ennek az én barátomnak a testén volt egy nagy lila folt, és ő elmondta, hogy ez annak a jele, hogy olyankor magzat volt, őt nem akarták. És csoda, hogy megszületett szülők akarata ellenére. Aztán ő, amikor hitre jutott, megtért, 18 évesen értette meg, hogy de őt az Isten akarta. És ezt az édesanyja is megértette. És testvérek, az evangelizáció alkalmával, Szent Lélek által hirdettetik, hogy az átoknak meg kell törni a mi életünkben. Bármi is történt, mert sok súlyos dolgot átélünk, elkövetünk, de Jézus annál nagyobb. Az ördög mondja, akár most is a szívünkben, amit Kainnak mondott, hogy nagyobb a bűnöd. Nagyobb a te bűnöd, mint hogy Isten téged elfogadna, vagy szeretne. A Váci fegyházban jártam több alkalommal. Gyilkosok, nagyrészt gyilkosok vannak ott, 800 fogvatartott, legalább 200-an járnak bibliórákra, istentiszteletekre, mert térnek meg, szabadulnak meg. Van, aki még 8-10 évig bent marad, de bent már evangelizál. Máshol Egy ember, aki 50 évig templomba jár, nem tud két mondatot mondani arról, hogy mit jelent, hogy Isten él, hogy Jézus szereti, ott meg gyilkosok evangelizálnak. Rácsok mögött szabadon, ahogy leírtam egy helyen ezt. Mert hitre jutnak, megtérnek, megszabadulnak a bűnkényszeréből. Isten ezt akarja, hogy megtörjön az átok, ami, mert van, amit elveszítünk. Magzatainkat nem tudjuk már föltámasztani. De az ördög vádol minket, a sátán vádol, a sátán szó ennyit jelent, szatán, vádló, vádolja Isten választottait éjjel és nappal. Hát miért jött el Jézus? Hát azért, nem azért, hogy ez a templom megépüljön, hanem hogy az én szívem, életem megépüljön. Hogy akár mit követtem el, akár mi történt velem, az átok megtörjön az életembe, hogy átéljem azt, hogy Jézusért, és csak ő érte, és csak az ő rettentes, iszonyatos haláláért megbocsátottak az én bűneim. Ezért többet a sátán nem vádolhat. Istené vagyok, Jézusé vagyok, szabad vagyok. Keresztény, megtért emberek is hordozzák ezeket a betokozódott fájdalmakat, amiket átéltek, mások felé adtak rossz dolgokat, vagy ők kaptak valamit. Isten azt akarja, hogy megszabaduljunk. Szabadok. Jézus neve ez? Yeshua, Jézus, szabadító. Sokan azt mondják, az a legnagyobb dolog, ha megbocsátatnak a bűneink. Nagy dolog, nagyon nagy dolog, de Jézus a bűntől szabadítani is akar. Tehát ezt hallja először Jeremiás. Ez a fiatal srác volt ekkor Jeremiás. Isten azt mondja neki, hogy még meg se születtél, én már akartalak. Az Isten döntött felőled, hogy akar téged, életre akar, és megszenteltelek, népek profétájává tettelek. Erre azt mondhatjuk, ó, hát nem vagyunk mi Jeremiások, meg Cserikálmánok, meg nem tudom kik, nem testvérek, mindnyájunknak van dolgunk, feladatunk, mindnyájunknak, mindenkinek, kicsi lánynak is, egy kicsi kisfiúnak is. Múltkor szolgáltam egy dunántúli faluban, és délután megszólaltak a testvérek, és egy 40 évkori édesanyja azt mondja, hogy hát ő soha nem jár templomba, nem foglalkozott ilyen dolgokkal. Kislányát elengedte hittanra. Egyik nap jön haza a kislány, és azt kérdez az anyát, hogy anyu, tudod, hogy mi történt a Gecsemáné kertben? Az anya, azt nem tudom, hogy hol van az, mint van, itt a faluban van ilyen kert. Azt nem, hát anyu, nem tudod, hogy mi az a Gecsemáné kert? És akkor a kicsi lány elkezdett beszélni erről, hogy most a hittan óráról hallott, hogy mi történt ott. És tényleg elmondta ez az asszonyka, hogy ő azt hitt, hogy ott a faluban van egy ilyen nevű kert. És úgy elszégyelte magát, hogy a kislánya őt így tanítgatja, hogy aztán ő is elment. Aztán nem csak, hogy elment, mert elmenni elmegyünk, de ő hitre jutott, megtért, és ott állt a gyülekezet előtt, és bizonyságot tett. Hogy most már ő is tudja, hogy mi történt a Gecsemáné kertben. Hogy ő érte történt mindez. Na, feladatunk és dolgunk van. Szolgáljunk, hogy a fényt, világosságot, Isten szeretetét valahogy, valamilyen módon továbbadjuk. Jeremiással az Isten beszél, szép dolgokat mond neki, és azt mondja Jeremiásnak, hogy küldetésed van. De így folytatódik. De én ezt válaszoltam. Hát nagyon izgalmas kérdés, hogy mit válaszolunk. Azt mondjuk, hát ez nagyon szép. De hát ez nekem szólhat. Hogy szólhat nekem? Az ember sokszor hitetlenkedik. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Testvérek, figyeljünk erre, hogy sokszor halljuk a legszebb, legjobb üzeneteket, ígéreteket, és nem állunk rá. Nem hisszük el, hogy ez a miénk, ez a tiéd. Fogadd el, vedd át. Jeremiás azt mondja, hogy fiatal vagyok, más meg azt mondja, hogy idős vagyok, a harmadik, hogy fáradt vagyok, vagy túl bűnös vagyok. Nem érek rá. Ez a papok dolga, a lelkészek dolga, hagyjatok. Másoknak kell csinálni. Mondjuk, mindent mondunk. Ahogy régen mondtuk, hogy fogjuk meg és vigyétek. Csinálja más. Vannak ezek a hívő lelkek, hát azok jó, ha imádkoznak, de én nem. Isten kiválasztja ezt a fiatal embert, és azt mondja, hogy kiválasztott edényem vagy. Csináld, mondjad. Sőt, Isten felel erre a védekezésre. Az Úr azonban ezt mondta nekem. Ne mondd, hogy fiatal vagy. Isten így szól. Tehát nem ért egyet. Nem azt mondja, hogy hát persze, igazad van, Jeremiás, végül is fiatal vagy. Hát várhatunk még egy kicsit. Majd ha leérettségizel. Vagy majd diplomád lesz. És így várnak sok. Majd ha nyugdíjas leszek. Biztos leszek? Vagy majd megtérek a halálos ágyamon. Biztos lesz halálos ágy? Sokat járom az utakat. Nem mindenkinek van halálos ágya. És nem biztos, hogy akkor még lesz annyi értelmem, hogy föl tudom ezeket fogni. Ne mondd, Isten azt mondja, ne mondd, hogy fiatal vagy. Most szólok hozzád. Az ördögi a holnap, testvérek. Jézusé a ma este. Az ördög mondja ezt, majd holnap, majd egy hét múlva, majd meggondolom. Majd ezt még meggondoljuk. Ne gondold meg, Isten szól hozzád. Tudja, hogy mit hagytál otthon, tudja, hogy rád van, hogy erre szükséged van. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Azt add át, amit kaptál. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szól az Úr. Hadd mondjak még a Váci fegyházból egy példát. Egy férfi, aki 16 éves kora óta újra és újra bekerül a börtönbe, mert újra és újra elkövetett bűnöket, nem túlsúlyosakat, de halmazati bűncselekmények ezek, gyakorlatilag évtizedek óta börtönben van, és 8-10 évvel ezelőtt hitre jutott és megtért, ez a Lajos, most már barátunk és testvérünk az Úrban, és ott bent ő ige hirdető lett, megtanult szintetizátoron játszani, most CD-je jelent meg, úgyhogy benn van a börtönben, CD-je jelent meg, evangélium énekeket énekel. Csuka Tamásné, református lelkésznő mondja nekem, hogy olyan csodálatos az, amikor lenéz a börtön udvarba, és látja, hogy evangelizálnak a fogvatartottak. És erre van, aki azt mondja, hogy hát börtönbe ráérnek azok, jó van az, meg kijönnek, aztán úgyis elszáll ez az egész. Könnyű ott kereszténynek lenni? Nem, testvérek, nem. Mert azt még megemlítem, az alkalom után, az alkalmon 60 férfi volt jelen. 60 férfi, fél órán keresztül énekeltek. Aztán egymás után álltak fel bizonyságot tenni, aztán Lajos igét hirdetett. Aztán lelkésznő is, aztán engem is megkértek. 2,5-3 óra volt az alkalom. Aztán fél órás imaközösség volt. Férfiak, bűnözők, akiket aztán kimentek a folyosóra, az őrök már kiabáltak velük, hogy hogy áll maga, sorakozó, stb. Menjen, ne bámuljon. Isten gyermekei mégis bent vannak. És én tudom, hogy ott bent sokkal szabadabbak, lelkileg, szellemileg, mint akinek van két autója, emeletes háza, és a többi. És a rab félelmének, haragjának, bárminek a rabja, bűneinek. Na, utána az irodába összejöttünk, 4-5-en, ez a Lajos is, meg a munkatárs, egy János, egy cigány ember, aki néhány hetet ért meg. És arról volt szó éppen, hogy a cellában, ahol ez a János egyedül hívő, ott az ételébe, hát kicsit erős a kifejezés templomba, de hát belevizelnek az ételébe. És mondják neki, na jó, hát te vagy a hívő, egyél. Szeretsz minket? Igen? Jó. Na hát erről volt szó. És az vetődött föl, hogy a lelkésznő dolgozzon azon, hogy kiemeljék ezt a Jánost a cellába, és tegyék be hívők közé, egy hívő cellába. És aztán arra jutottak, ő maga mondta el, hogy nem, hát a Bibliában nem ezt olvassuk. Azt mondja az Úr Jézus, hogy legyetek világosság, legyetek só, és a többi. Ő maga mondta aztán, nem, ő maradni akar a cellában. Hát ennyire könnyű hívőnek lenni bent is, meg kint is. Nem könnyű, csak úgy, hogyha az Úr velünk van. Azt mondja, ne félj tőlük, mert a gonosz mindig megfélemlít. Azt mondja neked, hogy nem fog sikerülni. Azt a gonosz lenyom minket. Aki áll, azt is lenyomja. Az Úr Jézus mit tesz? Aki részeg disznóként van a árokparton, azt is fölemeli. Ki által? Hát általad. Aki lehetetlen lelki-szellemi állapotokban felemeli. Az Úr Jézus fölemel minket. A szennyeset, a mocskosat. Ezért mondta el a tékozló fiú történetét. Hát az nem ilyen lelkészi öltönybe ment haza a tékozló fiú. És az atya őt öleli át. Azt tudod-e, testvére, hogy te benned él, akar élni ez az atya, aki keresi az elveszetteket a környezetedbe, akiket föl kell emelni, hívni kell, ellenállhatatlan szeretettel behozni, beszeretni Isten országába, személyválogatás nélkül. Ez a mi küldetésünk. Ne félj tőlük, veled leszek, megmentelek. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette számot. Itt hadd mondjam el röviden, vége fele vagyunk már, hogy amikor hitre juthattam, megtérhettem 18 és fél éves koromban, most volt 30 éve, jelentkeztem a teológiára, akkor gyorsan leadták a névsorunkat a katonaságnak, meg rendőrségnek, és gyorsan behívta a katonának 2 évre politikailag megbízhatatlan alakulathoz, 4-500 kilométer a szülőföldtől, és büntetett előéletűek közé, nagy része cigány volt a ezrednek, és 50 teológus, 5 felekezetből, és azért, hogy átneveljenek egy kicsit minket. És akkor én megláttam a behívót, a katonai behívót, én azt hittem, hogy megyek a teológiára, 5 évre. Föladtam az állásomat, albérlet, minden, gyerünk a teológia. És ott a katonai behívó. Elkeseredtem. Hát mi lesz velem, hogy lesz? És az Úr szólt hozzám, hogy ne félj, ugyanezt mondta, ne félj, mert veled vagyok. És azt kellett megértenem, ha én veled vagyok a katonasságnak, akkor jó, akkor rendben van. De ott vagy a teológián, és nem vagyok veled. Vagy a szószéken, és nem vagyok veled. Vagy a konyhában, és nem vagyok veled. Arra mondja a Biblia, az a pokol, az Isten hiánya a pokol. Amikor nincs Isten számomra. És aztán a honvédségnél átéltük. Sok hajtás volt, szenvedés is volt. Hogy velünk volt az Úr. Pincehelyiségben. 5 felekezet, olvastuk az igét, imádkoztunk, úrvacsorát vettünk. Nagy kiképzés volt, nagy csendes idők voltak azok. Áldott idők voltak, legáldottabb idők. És most kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, mert szükségünk van arra, hogy Isten megérintsen minket, a szívünket, a szánkat, életünket, hogy megtisztítson, ahogy Ézsaiás mondja, hogy oltáról lett szénnel, parázssal megérintette a számat. És Ézsaiás felkiált, hogy jaj nekem, ezt sokszor imádkozom magamban, amikor jövök a szószékre, jaj nekem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Tisztítsd meg, Uram, szívemet, számat. Azt mondja az ige, a férfiak tiszta kezeket emeljenek föl, harag és versengés nélkül. Isten nem akkor áld meg minket, amikor mi megtisztulunk. Nem ez. Nem erről van szó. Az evangélium nem erről van szó, nem arról szól, hogy én magam intézzem el az én megtisztulásomat. Nem tudom, de legalább esse kétségbe, ha ő szeretettel, fénnyel, világossággal, irgalommal jön felém, akkor kiáll csak, Uram, itt vagyok én is! Ne menj tovább! Jézus Dávid fia! Hát tudott így kiáltani több ember az utcán, és nem féltek attól, hogy kinevetik őket. Áldj meg, ne menj el úgy, Úr Jézus, ma este sem, hogy meg nem áldasz engem. Mivel? Arról, amiről itt szó volt. Élet, szabadság, bűnbocsánat, újjászületés, megújulás. Hogy tudjam, hogy miért élek, mi a dolgom, mi a feladatom. Az, amit én lényegileg lehetetlennek tartottam, tedd azt lehetségessé az életembe. És én most szádba adom igéimet. Isten adja a szánkba, a szívünkbe az ő igéjét. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Mert egy gazos, elhagyott kertben nem lehet szórni a búzát, takarítani kell, pucolni kell. Azt hiszem, ez a hét is egy ilyen nagy takarítási lehetőség is, de mi nem tudjuk ezt megtenni, hanem Isten lelke, szent lelke. Ha szent lelke eljön, megítéli az életünkben a bűnt, tüzet ad, olyan tüzet, ami ezt ki is égeti, szokta kertekbe égetni, lehet kapálni, gyökereket vágni, a szemetet összegyűjteni, ilyen a mi szívünk sokszor. Nagy takarításra van szükség, hogy aztán az áldás jöhessen, a vetés, a gyümölcstermés, a búzaszem, amely meghasad, és sok és jó gyümölcsöt fog teremni. Drága testvérek, most az ígére feleletképpen énekeljünk. mégpedig a 449-es számú dicséretet, a 449-es ének mind a négy versszakát. Urunk, köszönjük, hogy számon tartasz minket, keresel minket, nevünkön szólítasz. Köszönjük, hogyha igéd nyugtalanít, ha szíven üt. Köszönjük, Urunk, hogyha maga az élő Isten szól hozzánk, mert arra van szükségünk, hogy fölébredjünk, megtérjünk egészen Te hozzád. Urunk, kérünk is arra, bocsáss meg bűneinket az Úr Jézus Krisztus áldozatáért. Hisszük, Urunk, hogy ő érettünk jött, miattunk jött, hogy megkeresse, megtartsa az elveszettet, és köszönjük az ő biztatását, hogy aki ő hozzá megy, az semmiképpen se küldi el, így jövünk ma este is hozzád, Urunk, mert Te hívtál minket, Te szólítottál meg. Urunk, töltsd be minket drága szent lelkeddel, aki kiégett minket, minden szemetet, értéktelent a mi életünkből, és Jézus Krisztus dicsőíti meg. Urunk, szabadíts meg minket a gonosztól, amely tőled és egymástól elválaszt minket, legyen meg a Te szent és jó akaratod a mi életünkbe. És hadd mondjuk el együtt a tőled tanult imát, mi Atyánk, ki aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. De most így szól az Úr, a te teremtőd és a te formálód, ne félj, mert én megváltottalak, neveden szólítottalak, markaimban metszettelek be, enyém vagy. Amen.
Vagy. Ne félj. ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, téged enyém vagy. Mikor vizen négy át én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak, a tűzben jársz, nem égsz meg, lángja meg nem perzsel téged, mert én vagyok az Úr, a te Istened. Neveden hívtalak, téged enyém